Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Nyeste Orsolya, az Erste, és Madár István, a portfólió vezető elemzője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Kezét csuklom, jó napot kívánok. Milyen folyamatokat indított el a magyar gazdaságban a Tisza kétharmados győzelme vasárnap?
Ugye a kétharmadnak a mértéke abból a szempontból jelentős, én úgy gondolom, hogy emiatt a piacok úgy gondolják, a befektetők úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan, viszonylag hatékonyan meg lehet hozni azokat a szükséges intézkedéseket, amiket lényegében az új kormánytól várnak, részben a választási programjukkal összhangban, részben más elvárásokkal kapcsolatban, és hát itt ugye a legfontosabb kérdések, amiket a piacok üdvözölnek, az ugye az egyik kulcsponti téma az EU-s pénzeknek a hazahozatala, ahol tényleg szükség van a gyorsaságra és a hatékonyságra, hiszen nagyon-nagyon szoros a határidő a helyreállítási források ügyében. A másik dolog pedig, amiben a piac nagyon bízik, és lényegében el is kezdett árazni, hogy viszonylag gyorsan, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy középtávon sor kerülhet az euró bevezetésére, így az elkövetkező években Magyarországon elindulhat egy konvergencia sztori.
Madár István?
Orsi szavaiból is kiderült, hogy a gazdaságban azért hosszabb távú kifutású döntések vannak, tehát ebből következően a leglátványosabb, ami megváltozott rögtön, az a tőkepiaci értékítélet. Itt még nem látjuk azt, hogy vállalatok ezáltal bármilyen módon megváltoztatták volna a döntésüket, azt viszont látjuk, hogy a tőkepiacon élénk mozgás indult el. Ez az élénk mozgás, ez kiterjed a devizapiacra, a forint egy látványos erősödésre reagált a kormányváltás hírére. A kamatok elkezdtek csökkenni, nagyon jelentősen mérséklődtek például, nem csak önmagukban a kamatok, hanem a kamat felárunk is, tehát a Lengyelországhoz képest, vagy akár a fejlett országhoz képest vett kamatfelárunk is érdemben csökkent, illetve azt láttuk, hogy a részvénypiacon is elég hektikus mozgások indultak el. Ezek az első tünetek, ezek még igazából természetesen nem magához az új kormányzáshoz kötődnek, hanem az ahhoz kötődő várakozásokhoz, vagy az első reflexzerű mozgásokhoz. Ez még mondhatjuk azt, hogy a piac és az új kormányzatnak a mézes hetei, ez majd a később derül, hogy ezek hogy fognak egymással együtt élni.
De előzetes piaci értékelések is előkészítették ezt a mostani piaci reakciót, mert lehetett olvasni, hogy ki kire fogad, vagy a piacot is meglepetésképp érte, hogy ez így lesz. Vagy a piacot meglepetésként érte. Mit gondolom?
Én úgy gondolom, hogy a győzelem mértéke mindenképpen meglepetés volt a piac számára. Ugye ilyenkor főleg a külföldi befektetők nagyon-nagyon intenzíven figyelik, hogy a különböző közvéleménykutatók milyen előzetes felmérésekkel érkeznek, és a két jelölt közül, ugye két fő jelölt volt Magyarországon, kit tartanak nagyobb esélyesnek arra, hogy kormány tud hát lényegében májustól alakítani, és ugye Magyarországon a külföldi befektetők azt látták, hogy az egyes közvéleménykutatóknak az előrejelzései elég jelentős mértékben ellent mondanak egymásnak, így nem nagyon mertek komoly téteket sem tenni, sem a kormányváltásra, sem a korábbi kormánynak a maradására, tehát volt egy nagyon-nagyon erőteljes kiváró hangulat a piacon a választások előtt.
Madár István?
Igen, és így fogalmaznék, azt hiszem, hogy azért ennek ellenére az látszott, hogy ahogy a közvéleménykutatások egy része valószínűsítette a kormányváltást, úgy elkezdett elindulni egyfajta spekuláció a piacon, ugye ezt hívtuk Tisza Betnek, hogy a kormányváltást a spekuláló befektetők megjelentek Magyarországon, és elég jelentős számban is egyébként nagyon látványos volt ennek a devizapiaci hatása, a forint elég jóval a választások előtt elkezdett már erősödni, de aztán történt, ugye, ami történt az iráni háború kirobbanása, ami hirtelen azért nagyon látványosan kirázta ezeket a befektetőket a magyar piacról, és ez a kirázódás okozhatta szerintem azt, hogy aztán a választások után elkezdett utána újra fölépülni, de a választások után még mindig volt tér arra, hogy itt hétfő-kedden még beszálljanak ebbe a sztoriba a befektetők, és ez magyarázhatta azt, hogy a választás előtti tőkepiaci mozgások azok nem teljesítették be teljesen ezt a Tisza Betet. Ugye azért nagyon nagy volt a zaj, ahogy Orsi is mondta, ugye itt a közvéleménykutatók közül azért a legmegbízhatóbbak, jól, hagyományosan a legmegbízhatóbbak jól jelezték előre a verseny állását, de a többiek viszont nagyon mellélődtek, és ebből az következett, hogy azért mindig volt egyfajta bizonytalansága azzal kapcsolatban, hogy mi is jön. tulajdonképpen ezzel lehet összefoglalni, előtte is volt egy spekuláció, az iráni háború ezt egy kicsit óvatosabbá tette, és aztán utána jöttek az első piaci reakciók már a választás után, itt az utóbbi három napban.
Az látszik, hogy egy befektetőnek mi a fontosabb, hogy mi közel vagyunk mindenféle háborúhoz, a Közel-Kelethez is, meg Ukrajnához is, vagy az a fontosabb, hogy itt egy markáns választás következett be?
Nagyon-nagyon nehéz ezt rangsorolni. Ugye Magyarország egy kis nyitott gazdaság, tehát bármi történik a világban, és azért 2020-tól kezdve nagyon sok válságot és sokkot éltünk meg globálisan, amikre ugye a magyar gazdaság hát részben többé-kevésbé ki volt téve, általában többé volt kitéve, nagyobb mértékben volt kitéve, és ugye ezt nagyon-nagyon nagy mértékben lereagálták a tőkepiacok, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeknek a külső tényezőknek ne lenne szerepe. Most azonban tényleg az látszik, hogy az iráni válság, az iráni háború, egyáltalán itt a közel-keleti helyzet megoldatlansága, tehát ezek körüli turbulenciák talán most a választási eredmények hatására egy picit háttérbe szorultak, tehát tényleg abszolút a magyar sztori van a fókuszban a magyar piacon. Természetesen ugye István említett ezt a bizonyos mézes hetek szót, tehát tényleg 2-3 nappal vagyunk a választások után, ahogy telik az idő, ahogy kiderülnek egyáltalán a kormányalakítás menetrendje, mi fog történni, hogy fog történni, miket tervez az új kormányzat, kicsit több információt kapunk erről, erre is reagálhatnak a piacok, illetve hát ahogy telik az idő, ez a sztori, valamilyen szinten ennek a hatásai azért szépen lassan enyhülhetnek, és hát lehet, hogy megint előtérbe kerülhet ez a bizonyos közel-keleti helyzet, ami azért számos kihívást jelent majd a magyar gazdaságnak az elkövetkező hónapokban.
Milyen állapotban van a magyar gazdaság? Ezt miből kell most megítélni?
Ugyanazokból a kemény adatokból, mint eddig. A gazdaság az más, mint a politika. Attól, hogy hirtelen most elment sok millió ember és szavazott, attól a gazdaság helyzete egy fikaszint sem lett más még. Tehát a magyar gazdaság pont ugyanúgy áll, mint mondjuk állt egy hónappal ezelőtt. Most leszámítva az előbb emlegetett, nyilván forint erősebb lett, a kamatok csökkentek, tehát ezek hosszú távon, ha így maradnak, az valóban fontos, de azért az alapvető gazdasági folyamatokban nincsen érdemi változás egyelőre. Ugye itt, ami a legfontosabb talán az, hogy a magyar gazdaság nincs válságban, nincsen olyan típusú krízisben, ami egy ilyen földindulásszerű mozgások veszélyét hordozná magában, az állam nem fizetésképtelen, a forint nem mutat ilyen durva, kontrollálatlan gyengülésre utaló jeleket, sőt, ugye a külső egyensúlyunk stabil, viszont van egy 3,5 éves stagnáló gazdaságunk, tehát egy növekedési, hát nem mondanám válságnak, de növekedési problémával súlyosan terhelt magyar gazdaságról van szó, amely növekedési probléma egyaránt visszavezethető külső tényezőkre, a külpiacaink gyengékedésére és belsőkre, mint például az Európai Uniós források hiánya, a magas kamatszint, amit részben a gazdaságpolitika körüli bizonytalanság okoz, általánosságban az üzleti és gazdasági hangulat lejtmenete, egy óriási beruházási lufi kipukkadás, amiből még nem tudott magához térni sem az állami, sem a magánszektor fejlesztési kapacitásai, ezek mind összeálltak egy ilyen nagyon makacs nem növekedéssé, és ebben egyelőre semmilyen változás nincs is.
És az államháztartás? Arról mit tudunk most a választás után 3 nappal? Mennyi pénz van a kasszában?
Állami? Uh-huh. Tehát a költségvetés helyzete az eléggé komplikált. Ugye ebben abból a szempontból nincsen újdonság, hogy 2020 óta különböző kihívások vannak a fiskális helyzetben, a fiskális politikában. Ugye a pénzforgalmi hiány céljait a kormányzat rendre nem tudja teljesíteni. Ugye tavaly is volt egy elég jelentős pénzforgalmi hiányunk, illetve egy a GDP 5%-át közelítő eredményszemléletű hiányunk, miközben ugye az államadósság az ahelyett, hogy csökkent volna, enyhén emelkedett. Most úgy állunk, hogy 3 hónap pénzforgalmi hiányadatát látjuk, különösebb részletes bontás nélkül, és ebből a pénzforgalmi hiányadatból bizony azt tükröződik, hogy az egész évre tervezett hiánycélnak már több mint 80%-a teljesült 3 hónap alatt. Tehát meglehetősen érdekes a helyzet, és itt, hogyha a költségvetés helyzetét nézzük, tehát azt nézzük, hogy egyrészt valószínűleg szükség van egy rövid távú konszolidációra, másrészt pedig szükség van arra, hogy középtávon felépítsünk valamilyen hiteles költségvetési pályát, egy hiteles hiánycsökkentési pályát. Ebből a szempontból nézve azért elég komoly feladatok várnak az új kormányra.
A rövid távú konszolidáció az egyszerű emberi nyelven mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés 4 éve fut 5-7%-os költségvetési hiányon, és ez hosszú távon nem fenntartható.
Persze, de 4-5 évig futott, nem futhat még 4-5 évig?
De igen, sőt, még 4-5 évig, és azután is 4-5 évig. Egy dolgot nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz ebből elég. Azt tudjuk, hogy ha ez így marad, akkor egyszer lesz olyan hangulat a világban, amikor ezért minket nagyon megbüntetnek. Ugye, ha csak a történelmi párhuzamokat keresnénk, akkor gondoljunk végig abba, hogy Magyarországon az előző nagyon komoly fiskális krízisünk az 2006-ban volt, ugye amikor ott a Gyurcsány kormány 10% körüli költségvetési hiány generált gyakorlatilag, és azt egész jól megúsztuk, majd utána 2 évvel jött a Lehman csőd és a pénzügyi válság, és már egy sokkal jobb költségvetési állapotban levő országot csaptak falhoz a befektetők. Tehát azt tudjuk, hogy minden ilyen típusú probléma az valamilyen külső sokhatásból ért. Kicsi nyitott gazdaság vagyunk, egy csomó ideig elmegyünk a radar alatt, csak azt tudjuk, hogy minden egyes évben, amikor ezt tovább folytatjuk, ezt a fajta őrült kiköltekezést, és a 4-5 milliárd forintnyi újabb hitel felvételét, akkor azt kockáztatjuk, hogy egyszer jön egy olyan pillanat, amikor ezt nem fogják a befektetők tolerálni. Egyébként az, hogy lassan nem tolerálják, azt látjuk, csak nincsenek sokszerű hatások, de az, hogy a magyar állam fizeti a legnagyobb kamatkiadást egész Európában a saját gazdaságának a méretéhez képest. Az nem csak az államadósság méretéből fakad, hanem sőt elsődlegesen a magas kamatszintből fakad. Egyszerűen a befektetők azért ezt a magyar államot részben a gazdálkodás fegyelmezetlensége, részben az árfolyam kiszámíthatatlansága és a gazdaságpolitika körüli bizonytalanság miatt ezt magas kamatokkal büntetik, ezt várják el, hogy fizessük ki a prémiumot azért, hogy ők megfinanszíroznak minket, és minden olyan pillanat, amikor ezt nem azon gondolkodunk, hogy ezt hogy kezdjük el lecsökkenteni, azzal fokozzuk a kockázatot, és biztosak lehetünk benne, hogy egyszer ebből baj lesz, hogyha ezt nem javítjuk ki.
De lehet másképp csökkenteni, mint hogy valamire elkezdünk kevesebbet költeni?
Alapvetően, tehát nagyon érdekes, ugye el szokott hangzani az a szó, hogy megszorítás. Na most ez a megszorítás.
Politikustól sosem.
Igen, politikustól sosem, közgazdásoktól el szokott hangzani. Talán ez az a dolog, amiről ugye általában mindenki adóemelésre gondol a megszorítástól alatt. Ugyanakkor igazából ugye a magyar költségvetésben az a nagy helyzet, hogy valószínűleg kiadási oldalon lenne tér valamilyen típusú visszafogottságra, takarékoskodásra, hiszen hogyha makroszinten nézzük az egészet, akkor azt látjuk, hogy bizony a magyar fiskális politika az országban megtermelt nemzeti jövedelemnek közel 50%-át összegyűjti, és újra elosztja, és akkor itt bizony felmerülnek a kérdések viszonylag magas újraelosztási hányad mellett, hogy ezt a bevételmennyiséget, amit összegyűjt a fiskális politika, ezeket valóban sikerül-e hatékonyan és jól elkölteni, és hát bizony felmerül az emberben a gyanú, hogy nem feltétlenül. Tehát én úgy gondolom, hogy első körben talán kiadási oldalon lehetne például, amit ugye az új kormányzat is ígért, aztán majd meglátjuk, hogy megvalósítható-e. Ugye az állam Magyarországon GDP arányosan nagyon-nagyon sokat költ a saját működésére.
Mindenki kisebb államot ígért minden választásról választásra.
És egyre nagyobb lesz, de azért azt is látjuk, hogy azért nem mindenhol van így, hiszen Magyarország tényleg ebben a top kategóriába tartozik, hogy mennyit költ magára a saját állam, illetve amire még nagyon-nagyon sokat költ az állam, azok ugye a gazdasági célok, a gazdaságfejlesztési célok. Itt is valószínűleg el lehet gondolkodni, hogy erre valóban szükségünk van-e, hogy a GDP 8-9%-át elköltjük a gazdaságra. Közben meg, hogyha a GDP növekedési számokat nézzük az elmúlt 3 évben, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy ennek olyan nagyon-nagyon sok értelme van. És hát ami viszont még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy ugyanakkor számos olyan kiadási tétel, ami igazából az államnak az alapfeladata lenne, tehát hogy mondjuk fenntartható, jól működő oktatásról, egészségügyről gondoskodjon. Ezeket bizony az elmúlt években valamilyen szinten elhanyagolta a kormányzat, tehát itt meg valószínűleg nem csak jobban kellene tölteni hatékonyabban, hanem valószínűleg többet is kellene költeni. Tehát kiadási oldalon én úgy gondolom, hogy van lehetőség, van tér arra, hogy az új kormányzat megvizsgálja a lehetőségeket.
Megúszható, hogy a fontos nagy rendszerek bolygatása, egészségügy, oktatás nélkül kiadást tudjon csökkenteni egy következő kormány?
Az gondolom, hogy az egészségügy és az oktatásra nem is szabadna kevesebbet költeni, tehát hogyha azt keressük, hogy hol tud a kormányzat költségvetési egyensúly irányába elmozdulni, akkor nem itt kell nézelődni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a két rendszeren ne lehetne javítani, de nem kell tőle valószínűleg költségvetési egyensúlyjavulást várni. Ugye amin lehet várni, hogy általában azért a költségvetések egyik évről a másikra a látszólag elég nagy mozgásteret teremtenek a kormánynak. Egyrészt ugye, ahogy Orsi is mondta, több tízezer milliárd forintot újraoszt, ez minden évben kicsit nő. Az a tavalyi GDP-nk, aminek a felét, 40%-át újraelosztotta a kormány, az 87 ezer milliárd volt, idén 93 ezer milliárd lesz, kis infláció, meg kis növekedésből ez jön ki. Tehát látszólag ugye van egy adóbevétel növekedésünk, reménykedünk egy uniós támogatásokban is, és ugye ezek elvileg segítenek. Ami nem segít, az az, hogy az idei költségvetési ciklusa, a politikai költségvetési ciklusa a magyar költségvetésnek az olyan volt, hogy nem lehetett olyan nagyon sokat ígérni és adni, pontosabban adni nem lehetett olyan sokat, de ígérni igen, és nagyon sok olyan típusú intézkedés van benne jelenleg a rendszerben, otthon startprogram kamattámogatása, KKV hitelek támogatása, személyi jövedelemadómentesség kiterjesztése évről évre, felépülő rendszerben 14. havi nyugdíj, stb., amik a következő évek mozgásterét látványosan szűkítik, tehát ott vannak kiadás növelések beégetve a rendszerbe, és ha jól értelmeztem Magyar Péter mai szavait, akkor ezekhez nem is kívánnak hozzányúlni. Ez ugye a mozgásteret szűkíti, és akkor marad az a kérdés, hogy lehet-e egyébként 16 év után egy új seprűnek jobban seperni a költségvetésnél, és látványos kiadásokat csökkenteni. Ugye 2010-ben azt tudjuk, hogy történtek olyan dolgok, hogy egyszerűen oda ment egy új kormányzat, megnézte a szerződéseket, elájult az abban levő túlátozásoktól, és egy csomó szerződést újra tárgyalt. Erre azért azt hiszem, mondhatjuk nyugodtan, erre most is mutatkozik esély, talán még nagyobb is, vagy lehetőség legalábbis. De nem tudjuk, hogy azok, akik jönnek, azok ugye nagyon régen nem láttak belülről rendesen költségvetést, tehát ebből következően nagyon nagy kérdés, hogy milyen lesz az új típusú kormányzásnak a minősége, mennyire vannak fölkészülve arra, hogy mi várja őket a költségvetésben. Ráadásul azért így ilyen gazdálkodás mellett azért időnként azért ki szokott bukni még egy-két csontvázis abból a szekrényből, kiderül, hogy mégsem annyi, hanem kicsit több, azért az első 3 hónap deficitje most is erre utal. Tehát ez egy nehéz kihívásokkal terhelt dolog, kreatív és jó költségvetési politikát kell hozzá végezni. Vannak olyan szakemberei a Tiszának, akik egyébként voltak ilyen helyzetben korábban kormányzati szerepben, és jól teljesítettek, azt gondolom. Meglátjuk, hogy egy 10-15 évvel később tudnak-e hasonló teljesítményt letenni az asztalra. Ugye itt a legfontosabb kérdés az, hogy tudjuk-e ezt a nadrágszín megszorítást, ami a költségvetést érinti, úgy végrehajtani, hogy az egyrészt társadalmilag, politikailag fenntartható marad, és lehető legkevésbé vágja agyon a növekedést. Ugye ez egy szép kihívás lesz. Ez kell egyébként egyfajta bizalom, hitelesség is, hiszen hogyha a kormányzat úgy lép föl olyan határozottsággal és olyan megbízhatósággal, hogy a befektetők megértik azt, hogy ők nem holnap fognak látni 2%-os költségvetési hiányt, hanem lesz egy kiszámítható, stabil makropálya, de emellett következetesen kitartanak, akkor ennek a hatásait ezt lehet mérsékelni és 2-3 évre elnyújtani.
Jó, de akkor nem csavarhatja följebb a szektoriális különadókat távközlésre, reklámra, bankrendszerre, ide-oda-oda, ami az előző kormánynak egy nagyon bevált módszere volt.
Igen, így igaz, ez bevált módszere volt a költségvetési bevételek emelésének. Lényegében ugye 2011-től léteznek különadók, aztán ugye 2022 a nagy energiaválság éve volt az extra profit adók bevezetésének az éve. Tehát ez volt ez a két nagy fordulópont a különadóknak a történetében. És ugye, hogyha visszaemlékszünk 2011-re, az már nagyon-nagyon régen volt, akkor ugye ezek a bizonyos szektorális különadók, ezek úgy lettek bevezetve, hogy átmenetiek. Na most azt hiszem ennyivel teltével tényleg el lehet mondani, hogy ezek a különadók nem átmenetiek, és bizony ezek a különadók, extra profitadók, rengetegféle elnevezésük van. Most már a költségvetés bevételi oldalának egy szerves részét képezik, amiket én úgy gondolom nem lehet az egyik napról a másikra megszüntetni. Hogyha belegondolunk, akkor igazából különadókból, hogyha a pénzügyi tranzakciós illetéket is beleszámoljuk, ebből ugye nagyjából évente 600 milliárd forintot gyűjt össze a magyar költségvetés, hogyha ezt is beleszámoljuk, akkor azt látjuk, hogy igazából több pénz befolyik a magyar költségvetésbe különadókból, mint társasági nyereségadóból. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a nagyságrend is nagyon jól jelzi azt, hogy a különadókat nem lehet egyik napról a másikra kivezetni, és én úgy gondolom, hogy ezzel a gazdasági szereplők is, akiket sújtanak ezek a különadók, teljes mértékben tisztában vannak. Én nem hiszem, hogy lenne bármelyik szektornak, különadó által sújtott szektornak olyan elképzelése, hogy az új kormány május 1-től kivezeti a különadókat.
Jönnek a hitelminősítők már tavasszal. Van valami szokásos hozzáállásuk, hogy egy kormányváltáskor hogy viselkednek? A számokat nézik, vagy figyelembe veszik, hogy itt most még az előző kormány teljesítményét is látják?
Bár a hitelminősítőknek az utóbbi években sokkal áttekintetőbb, transzparensebb lett a hitelvirálati módszertana, és ebben nincsenek benne ilyenek, hogy jött egy új kormány, de azért érezhetően ilyen típusú puha szempontok azért szerepelnek benne. Jó példa az, hogy most például az egyik hitelminősítő már meg is szólalt, és egyenesen azt mondta, hogy a kormányváltás az hitelminősítési szempontból pozitív. Ami ugye elég erőteljes kijelentés, nem nagyon szoktak talán ilyet tenni, de a másik hitelminősítő is megszólalt, hogy óvatosabb volt, de ő is halvány bizakodását fejezte ki a dolgok iránt. És ugye azt tudni kell, hogy a hitelminősítők valóban május végén, június elején fognak megszólalni, mind a három, közel két, nagyjából két héten belül. És ebben az időszakban gyakorlatilag éppen csak föl fog állni az új kormány. Tehát igazából a hitelminősítő azt értékelni, hogy az új kormány mit fog tudni elérni, vagy mit nem, azt abban legfeljebb spekulálni fog tudni. Ugye a mai miniszterelnök jelölti megszólalásból azt lehetett kiszűrni, hogy lát arra esélyt Magyar Péter, hogy akár itt május végén, akár valami feltételes és provizorikus előzetes jó hírt például az uniós támogatások hazahozatáról fog tudni majd mondani. Az nyilván mondjuk például egy hitelminősítő számára egy jó jel lenne, de ezek mind spekulációk. Én azt gondolom, hogy leegyszerűsítve mindezt, hogy a hitelminősítők nyugton fognak maradni. Tehát ugye mindenhol negatív kilátásunk van a leminősítéshez, tehát hogy van egy leminősítést valószínűsítő kilátás a hozzánk rendelt hitelminősítői fokozat mellett. Én azt gondolom, hogy ezt nem fogja eltávolítani egyik hitelminősítőse, de nem is fog lépni a leminősítés irányába, hanem szedhetnek maguknak fél év, hát mondjuk ezt is mozgástérnek, fél év menedéket, és megnézik majd, hogy ősszel hogy néz ki ugyanez a dolog.
És te Orsolya, látja a hitelminősítők megengedő pozitív attitűdjét?
Alapvetően azt látni, hogy eddig is volt egyfajta kivárás a hitelminősítők részéről is a választások előtt. Most valóban tényleg szorosan fogják figyelni továbbra is a folyamatokat, én azt gondolom. Az, hogy az EU pénzek hazahozatala terén milyen sikereket tud elérni az új kormány, szerintem ez kulcsfontosságú lesz az elkövetkező időszaknak a minősítése szempontjából. Első lépésben, hogyha a kormány tényleg le tud tenni egy hiteles kiigazító pályát, és az EU pénzeknek legalább egy részét hazahozza, akkor úgy gondolom, hogy a következő lépés, ha nem is felminősítés, de akár a kilátásnak a stabilra helyezése is lehet, ez már szerintem nagyon pozitív lenne, hiszen mindhárom minősítőnél negatív a besorolásunk. De azért azt kell látni, hogy szerintem a hitelminősítők elég reálisan látják a problémákat és a kihívásokat, és igazából ez is az oka annak, hogy egyáltalán nem kommunikálnak gyors hiánylefaragást középtávon. Ugye már a kormányváltás előtt, de most is azért a hitelminősítők hangsúlyozzák, hogy például a 2027-es költségvetési hiány figyelembe véve a problémákat, a kihívásokat, azokat a tételeket, amelyek már a jövő költségvetését is terhelik. Szóval a jövő év is hiány sem valószínű, hogy érdemben 5% alá tud csökkenni GDP arányosan, és hát ezt látjuk az elemzői előrejelzésekben is, hogy egy alapvetően egy olyan fiskális politika mellett, ami tényleg nagyon, nagyon viszonylag magas hiányt futtatott az elmúlt években, amit azért a piacok úgy, ahogy toleráltak is, bár a kamatfelár magas volt, nem lehet egyik napról a másikra óriási mértékű hiánylefaragást elérni, és mondjuk egy-két év alatt elérni ezt a bizonyos bűves 3%-os hiánycél.
Mekkora súlya van az Európai Uniós források hazahozatalának a mi országunk stabilitásában? Egy ideig azt tanultuk, hogy meg vagyunk anélkül is.
Van neki egy szimbolikus jelentősége, és szerintem az Európai Unióval jó viszonyt demonstrálná, hogyha visszakapnánk, és ez is a befektetők számára egy jó jel. Ugye azért persze közvetlenül az uniós pénzek hiánya az, ami fáj, de azért minden ilyen típusú összezördülés és feszültség, ami egyébként látszódott az utóbbi években a magyar diplomácia és az Európai Unió között, annak azért van egy csomó láthatatlan egyéb csatornája, és például a nyugattól a külföldi működőtőke beáramlás azért eléggé megcsappant. Biztos vagyok benne, hogy ennek a feszült viszonynak van lecsapódása a magyarországi magas kamatszintben is, és ezek mind-mind nyugtató hatásúak lennének, ha egy ilyen szimbolikus lépés az uniós források visszaszerzése, visszaadása megtörténne. A közvetlen hatás az meg természetesen az, hogy azért jelen pillanat, ugye már nagyon régóta vagyunk nettó haszonélvezői az uniós támogatásoknak, és a vállalati szektor egy része kifejezetten az üzleti terveiben szerepeltette már azt, hogy lesz lehetősége újabb fejlesztési forrásokhoz hozzájutni, erre alapozta a növekedési stratégiáját, és azért ez elakadt érezhetően sok vállalat számára akkor, amikor ez a fölfüggesztés megtörtént. A számok világosan mutatják, mert ugye most mi azt mondjuk, hogy már nem kapunk uniós pénzt, ez ennél sokkal bonyolultabb, még az előző 7 éves ciklusban is csordogál van, amiben mindig hozzá tudunk férni néhány kisebb forráshoz, bár egyre fogynak, tehát azért ez nem ilyen fekete-fehér, de az látszik a számokból világosan, hogy egyre kevesebb uniós forrás csorog be a magyar gazdaságba, és ez nyilván, ha így maradna a helyzet, akkor ez gyakorlatilag szép lassan nullára is el tudna apadni. Ennek a megfordítás és a nagyon gyors lehívása, főleg úgy, hogy vannak ebben nagyon gyors reagálású források, tehát ez az úgynevezett RRF hitel és támogatási forrásokat nagyon gyorsan projektekbe is kellene forgatni, ha megkapnánk. Ezek biztos, hogy azért valamilyen stimulust a magyar gazdaság számára tudnának hozni, és azért egy ennyire döcögő, stagnálgató gazdaságban ez mindenképpen egy jó hír lenne.
Mekkora stimulust tudnának hozni? Mennyivel tudnák meglökni, ha elindulnának? Látnak erről elemzés számot?
Hát ugye mindig nehéz utólag ilyen számításokat elvégezni, hogy ugye a fénykor az uniós pénzek hazahozatalának fénykora az nagyjából 2015 és 2019 közötti időszakra tehető. Ekkor ugye az előző költségvetési ciklusból a kohéziós politikák kapcsán meglehetősen sok forrás érkezett Magyarországra. Ugye nagyon-nagyon valószínű, hogy ezek az akkori 4-5% közötti GDP növekedéshez érdemben hozzá tudtak tenni. Ugye vannak erről számítások, hogy
1-2%?
Igen, 1,5% tehetett hozzá, úgy néz ki ezeknek az éveknek a GDP-jéhez, az uniós források. Az persze már más kérdés, hogy azért abban az időszakban is a nagy pénzesőnek volt egy olyan hátránya, hogy nem biztos, hogy az összes pénzt megfelelően, illetve megfelelő hatékonysággal sikerült elkölteni. Minden esetre azért azt látszik, hogy ugye úgy hangzott a kérdés, hogy tudunk-e élni uniós pénzek nélkül. Igen, azért az elmúlt pár évben bizonyított, hogy tudunk élni uniós pénzek nélkül, enélkül nincs pénzügyi válság. Ugyanakkor megfizetjük ugye az árát a döcögő GDP növekedésben, a visszaeső beruházásokban, az alacsony, az üzleti szektornak az alacsony bizalmában, és hát abban, hogy bizony a források egy részét piaci forrásokkal kell helyettesíteni, amelyeknek viszont van ára, van kamata, van viszonylag magas kamatfelára. Tehát én úgy gondolom, hogyha a magyar gazdaságnak jót tenne, hogyha ezt a viszonylag magas kockázati prémiumot, amit mondjuk a uniós pénzek hiánya miatt várnak el a befektetők, nem kellene kifizetnünk.
Egy kormányváltástól hogy lesz több piaca a magyar termékeknek? Tehát jobban el fogjuk tudni adni Lengyelországba a pulykát? Vagy Olaszországba a bárányt?
Nem fogjuk. Tehát ilyen típusú csodavárástól nincsen szó. A magyar gazdaságban termelődő értéket azt a magyar munkavállaló és a magyar vállalkozó rakja össze. Az állam ebben azt tudja segíteni, hogy olyan környezetet teremt, meg olyan ösztönzőket épít be a rendszerbe, amiben ezek a munkavállalók és cégek egyre többet szeretnének termelni, egyre több értéket szeretnének előállítani, nem elégszenek meg a kevesebbel, ráadásul ezt a versenyben helytállva meg is tudják tenni, tehát kapnak olyan segítséget például szabályozásban, támogatásban, akár abban, hogy mondjuk egy jobb oktatással képzettebb munkaerőt terel a munkaerőpiacra.
5-10 év.
Így van, ennek egy része ez nagyon lassú. Tehát, hogy azért az államok könnyen tudnak rombolni, de sokkal nehezebben tudnak építkezni. És ez azért nem egy jó hír az új kormánynak se, hogy nyilván most egy csapásra nem fog megjavulni a magyarok egészségi állapota, se a képzettségi szintje. Ezek már sokkal lassabb játékok. De hát erre szokták azt mondani, hogyha el se kezdjük, akkor soha nem leszünk ott, tehát nem muszáj lenne ebben előre lépni. De ezen kívül még egy csomó helyen a szabályozói környezet stabilitása, az, hogy egy vállalkozós nyugodt lehet abban, hogy jobban békén hagyja őt az állam, nem piszkálja annyi ügyel. Ezek azért mind-mind tudnak segíteni szép lassan, hogy az látszik, hogy a historikusan nézzük, az üzleti bizalom az elég alacsony szinten van, és stagnálgat. Hogyha ebben van egy előrelépés, akkor azt szoktam mondani, hogy ugyanaz a képzeletbeli két cég ugyanolyan átbevétellel, ugyanolyan likviditással, ugyanolyan versenyképességgel egészen más, hogy tud dönteni mondjuk munkafelvételről, beruházási tervről, attól függően, hogy mennyire optimistán látja a jövőt. Van ennek egyfajta ilyen önbeteljesítő hatása is, hogy egy bátrabban vállal kockázatot egy vállalkozó, és bátrabban próbál meg előre menni akkor, hogyha a jövőt biztosabbnak látja. Ebből a szempontból ugye sokszor pedzegették sokan, hogy ez a fajta ilyen kicsit ilyen félelemkeltésre épülő kommunikáció leszivároghatott akár azért a versenyszektorba, a vállalati szektorba is, amit mi csak politikai kommunikációnak gondolunk, annak egy részét azt lehet, hogy a vállalkozó valóban üzleti bizonytalanságnak is lefordította magának, és akkor nem inkább behúzódott vissza a kis csigaházába. Jól látható, hogy a beruházások milyen őrületes tempóban estek az elmúlt 3 évben. Tehát ezekben is lehet javítani, és akkor ezek azért segítenek, de még egyszer mondom, valóban azért az, hogy a magyar gazdaságnak nem lesz több munkaereje, ugye gyakorlatilag Magyarországon
kevesebb lesz, fogyunk.
Így van, ráadásul ugye Magyarországon a munkaerő az inkább fogy, ezzel eltűnik az egyik nagy növekedési motorunk, ugye ezt már igazából illet volna elkezdeni ezen gondolkodni, hogy milyen új növekedési modellre álljunk rá, hogy tudjuk főleg a kis és középvállalatok termelékenységi szintjét javítani, hogy tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy a vállalkozásokban a tudás az jobban akkumulálódjon, az innovációs, adaptációs képesség fejlődjön. Ezekben sajnos nagyon kevés előremozdulást láttunk az elmúlt években. Ezek mind sziszifuszi, aprólékos szakpolitikai munkák, ezekben nincsenek nagy megfejtések, hogy csettintünk egyet, és azt mondjuk, hogy hát valaki eddig egy nagyon buta volt, rosszul csinálta, de most lépek kettőt, és akkor majd jó lesz. Ez egy sokkal, a mai modern gazdaság komplexek, és egy ilyen komplex gazdaságban nagyon nehéz aptánként belenyúlni. Azt szoktam mondani, hogy ez nem egy négyükrös szekér, hanem egy Forma 1-es versenymotor, még a magyar gazdaság is, még akkor is, ha nem a legversenyképesebb a Forma 1-ben.
Milyen növekedési és inflációs pályával számolnak 3 nappal a választás után?
Növekedési előrejelzésünk az nekünk az idei évre vonatkozóan viszonylag sokáig 2% volt, ami az első negyedév folyamatainak ismeretében, illetve a közel-keleti háború okozta negatív hatások ismeretében, ez sajnos lefelé korrigálásra szorult. Mi 1,4%-os növekedést prognosztizálunk az idei évre. Alapvetően az látszik, hogy az első negyed év az már bizonyos szempontból elment, tehát a fontosabb piacainkon, a legfontosabb piacunkon, mint Németország. Ugye a GDP adatok még nem jöttek ki, de azért a magas frekvenciás adatok azok nagyjából azt mutatják, hogy stagnálhatott a legfőbb felvevő piacunk első negyed évben. Ez azért látszik a magyar ipari termelési adaton is, adatsoron is, ami februárban ismét csalódást okozott. Tehát a külpiacok élénkülésében, tehát az a növekedési várakozás, ami a külpiacok élénkülésén alakul, az úgy tűnik, hogy megint tolódni fog egy picit. Ez indokolta a lefelé korrekciót. De azért ettől függetlenül az fontos, hogy ez az 1,4%, amit mi gondolunk, ez egyébként szerintem nagyjából összhangban is van a piaci konszenzussal, amit most gondol a piac. Ez azért csak jobb, mint a tavalyi 0,4%-os növekedés, ami gyakorlatilag stagnálás, tehát egy pici élénkülést azért már várhatóan tud az idén mutatni a magyar gazdaság. Azok a hatások pedig, amit ugye a megváltozott gazdaságpolitikától várunk, tehát mondjuk az EU pénzek hazahozatalától várunk, attól várunk, hogy mondjuk a EU pénzeknek a megérkezése javítja az üzleti bizalmat, javítja a beruházási hajlandóságot. Ez úgy gondoljuk, hogy inkább a jövő év, illetve a középtávnak a növekedési számaiban jelenhetnek meg. Tehát az idei évben egyelőre körülbelül akkor 1,5%-os lesz a növekedés, és akkor 27-28-ban jöhet egy gyorsulás. Persze a gyorsulásnak a mértéke az elég kérdéses. Ugye az alapforgatókönyv szerint kicsivel 2% fölötti lehet a növekedés, de ha itt évvége felé minden vállalat megtáltosodik és felveszi a vállalati hiteleket, a beruházási hiteleket, miközben hatékonyan tudja használni az EU forrásokat is, akkor én úgy gondolom, hogy ez a középtávú növekedési pálya akár jobb is lehet.
Csak ahhoz látnia kéne valami piacot, hogy fölvegye a beruházási hiteleket.
Hát ugye, ez, ugye itt megint ugye sokat beszéltünk itt a beruházásokról, hogy alapvetően ez a magyar gazdaság elmúlt évi stagnálásának az egyik legfontosabb oka, hogy a beruházások mélypontra kerültek. Úgy gondolom, hogy egy tartósabb, középtávon tartósabb növekedési pályához itt kellene a beruházási hajlandóságban kellene egy nagyobb fordulatnak bekövetkeznie, egy látványosabb fordulatnak következnie, és ennek az első jele az bizony az lesz, hogyha a bankok már azt látják, hogy a vállalati hitelek iránti kereslet az élénkül.
Infláció rémisztő lehet, volt nálunk már 25% is néhány évvel ezelőtt, most 3 körül vagyunk, ez egészen tűrhető. Marad?
Inflációnál megvolt már a mélypontunk, tehát a tavalyi év azért az MNB szigorú monetáris politikájának köszönhetően egyrészt, másrészt pedig egy kedvező élelmiszer árciklusnak köszönhetően elég látványos dezinflációt hozott, annak ellenére, hogy az év eleje az nem indult túl jól, de aztán ugye az év végére sikerült 3,3%-ra lecsökkenteni az inflációt. Majd az idei év első negyedévében tényleg egy abszolút mélypontot láttunk ezzel a 2% alatti átlagos negyedéves rátával. Viszont úgy néz ki tényleg, hogy innen az út azért már felfelé van, mert nem támogat bennünket a bázishatás. Ugye gondolkodunk azon, hogy azért ebben a hát a márciusi számot mondom, azt ismerjük, az a legutolsó, ez az 1,8%-os éves szintű infláció. Azért ebbe tudjuk, hogy vannak mindenféle adminisztratív árkorlátozó intézkedések. Árstoppok, árstoppok. Ugye a közel-keleti válságnak a hatása a magyar fogyasztói inflációra még egyáltalán nem lett ráengedve, vagy csak minimális mértékben lett ráengedve, tehát annyiban lett ráengedve, amennyire a bestoppolt járműüzemanyagár magasabb, mint a februári üzemanyagár volt. Ez egy olyan 4-5%-os különbség, nagyjából ennyit tapasztalta még a magyar infláció ebből a válságból, tehát azért itt is azért felmerül az a probléma, hogy egy ilyen típusú árstopp vagy meddig tartható fenn, a végtelenségig valószínűleg nem. És hát az élelmiszerek árstoppja, ami szintén egy bizonytalanság, mert itt ugye folyamatosan változnak a vélemények, hogy ez végül is mennyit jelent az inflációban, hogy másfél egy százalékpontot, vagy ennél jóval kevesebbet. Ez ugye attól is függ, hogy az élelmiszer árciklus az éppen hol tart, és hát ebből a szempontból nem kedvező, hogy a magasabb energiaárak valószínűleg az élelmiszer árak növekedését is elhozzák az idei évben. Ez megjelenhet a magyar inflációban. Tehát alapvetően emelkedő pályát várunk. Biztos, hogy 4% felé, sőt nagy valószínűséggel az év vége felé 5% felé emelkedik az infláció, de azért ezek az évelei értékek annyira alacsonyak voltak, hogy szerintünk az éves átlag az tud 4% alatt maradni az infláció kapcsán.
Portfólió, növekedés, inflációs pályán.
Csak néhány ilyen kockázatot emelnék ki, mert Morsi nagyon elmondta szerintem, hogy mik az alappályák. Szerintem növekedésben van egy nagyon erős lefele mutató kockázat, ez a hormuzi szoros körüli feszültség, amennyiben ez kitart még sokáig, akkor az energiapiacon hoz egy olyan stresszt, ami miatt nem csak az árakban, hanem akár az ellátásban is fennakadások várható globálisan. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben azt gondoljuk, hogy nem lesz jobb a növekedés annál sem, mint amilyen tavaly vagy tavaly előtt volt. Tehát simán le tud lassulni odáig ez a magyar gazdaság, vagy hát nem tud inkább fölgyorsulni egy ilyen ballaszt mellett, ami egy újabb stagnáló évet hoz el. Ez nem az alappálya feltétlenül, tehát mindenki bízik benne, hogy egy ennyire irracionális geopolitikai konfliktust ezt valahogy le tud zárni a két fél, de egyelőre nem, ezzel kapcsolatban eléggé ellentmondásos információk vannak akár óráról órára. Az infláció kapcsán azt lehet mondani, hogy már a választások előtt is teljes volt a konszenzus abban, hogy a nagyon szép alacsony évelei inflációs szám fölfele fog elmozdulni. Ugye itt elhangzott egy csomó olyan tétel, amik benne bele vannak kódolva a mostani árfolyamatokba. Itt ami nagy kérdés, hogy ezt mennyire tudja megfékezni esetleg az, hogy egyrészt láthatjuk azt, hogy sokkal biztatóbban alakulnak a vártnál az inflációs várakozások, másrészt pedig a forint árfolyama az a vártnál is nagyobb mértékben erősödött az utóbbi időben. Ez, hogyha szép lassan a befektetők fejébe, vagy az ármeghatározó szereplők, kereskedők, termelők fejébe átmegy, hogy ez stabil maradhat, akkor el tudom képzelni, az átározási döntések is visszafogottak tudnak maradni, de nyilván ez is alapvetően energiaárak függő lesz, meglátjuk, hogy ebből a szempontból mit hoznak a következő hetek.
Milyen kormány jegybank együttműködésre számítanak abból a viszonylag kevésből, amit a miniszterelnök jelölt eddig erről mondott?
Hát ebből a szempontból ugye biztató kezdetet láttunk az elmúlt napokban, hiszen az új miniszterelnök jelölt ezt külön kiemelte, hogy ő a jegybank vezetésével nem szeretne konfliktusba kerülni.
Addig, ameddig a kormány programját, gazdaságpolitikáját nem akadályozzák, ehhez nagyon hasonlított hát azért az előző kormány kommunikációja.
Igen, de ugye alapvetően az látszik, hogy azért a jegybanknak csak elsősorban árstabilitási mandátuma van, és hát ugye az elmúlt egy évben a magyar jegybank szerintem elég jól felépítette a hitelességét ennek kapcsán, hogy tényleg fontos nekik az árstabilitás. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye itt mi is felsoroltuk az előző pontokban, hogy milyen kedvezőtlen dolgok, amelyek emelik a felfelé mutató inflációs kockázatokat. És hát ilyen helyzetben tényleg a jegybank nem tud másra koncentrálni, mint azt, hogy a várakozásokat kontroll alatt tartsa, és hát az árfolyam stabilitását megőrizze. Egyébként a kettő össze is függ egymással, hiszen ha stabilan erős az árfolyam, akkor a várakozások is általában sokkal, de sokkal mérsékeltebbek. Tehát valószínűsíthető, hogy a jegybank továbbra is erre fog elsősorban koncentrálni, és mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően maradhat a szigorú monetáris politika. Persze a jegybank egyáltalán nincsen könnyű helyzetben, mert most tényleg akkora nagy erősödés következett be a forint árfolyamában nagyon hirtelen, hogy nyilván a jegybanknak is el kell arról gondolkodnia, hogy ez mennyire lehet tartós, vagy a kezdeti eufória után gyengülés jön. Ez mit jelent az inflációra nézve, tehát mérsékelheti-e az esetleges inflációs kockázatokat, és hát bizony az a nagy kérdés, hogy neki esetleg ez megnyitja újra a lehetőségeket a kamatcsökkentések előtt. Szerintem ezen a jegybank el fog gondolkodni az elkövetkező hetekben, hónapokban, és hát amit szóba került, hogy amíg a kormány gazdaságpolitikáját támogatja, igazából ez a kormányzatnak is érdeke jelenleg, mert hogyha elhisszük azt, hogy Magyarország belátható időn belül be szeretne lépni az euróövezetbe, szeretné, hogy az euró lenne a fizetőeszköz, azelőtt bizony hosszú évekig be kell bizonyítania a jegybanknak, illetve a gazdaságpolitikának, hogy képes a saját devizáját stabilan tartani, mert egy leértékelődő folyamatos inflációs nyomást hozó devizával nem nagyon szívesen látnak bennünket az övezetben.
Portfólió látja a jegybank totális függetlenségét a továbbiakban is?
Ugye tulajdonképpen, ahogy Magyar Péter fogalmazott, vagy ahogy ön is mondta az előbb, hogy hát amíg a kormány gazdaság politikájával nem megy szembe, az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy szinte a jegybank törvény, mert a jegybank törvény úgy szól, hogy az elsődleges cél az a pénzügyi és árstabilitás fönntartása, a másodlagos cél pedig az, hogy ha az elsődleges célt nem veszélyezteti, akkor támogassa a kormány gazdaság politikáját a jegybank. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy kerül-e konfliktusba egymással ez az elsődleges cél és a kormányzati gazdaságpolitika. Korábban ez egy elég tipikus konfliktus helyzet volt, hogy a kormányzat inkább növekedést akart, akár az infláció fölpörgetése árán is, a jegybank meg mindig megpróbálta azt mondani, hogy szerinte hosszú távon akkor van növekedés, ha nincs infláció. Most ugye egyelőre erről nem tudunk semmit, hogy az új még nem alakult kormányzat mennyire lesz mondjuk érzékeny arra, hogyha mondjuk nem élénkül a gazdaság, de nekem úgy tűnik, hogy mintha a magyar gazdaság politikában, úgy általánosságban és a szakértők között is ez a fajta konszenzusos álláspont, amit az előbb mondtam, hogy ha nincs infláció, ha infláció van, akkor előbb-utóbb növekedés se lesz. Ez azért eléggé átment, és a politikusok is látják, hogy a politikai ára lehet, hogy nagyobb az inflációnak valójában, mint a nem növekedésnek. Az emberek sokkal érzékenyebbek arra, hogy a boltokban magasabb árakat látnak, mint arra, hogy a GDP az 1-2%-kal nő. És ezért én azt gondolom, hogy első körben azért valamennyire kódolva lehet valóban ez a közmegegyezés. És ugye Magyar Péter is valahogy úgy fogalmazott, hogy ugye még a jegybank fönntartja az árfolyam stabilitást. Ugye az kicsit furcsa megfogalmazás, mert jegybanknak valójában árfolyam stabilitási célja nincsen, árstabilitási célja van, nem tudom, ez egy egyszerű elszólás volt-e, de implicite egyébként kikövetkeztethető egyikből a másik, hogyha a magyar miniszterelnök azt akarja, hogy az árfolyam stabil legyen, akkor az nem azt jelenti, hogy azzal szeretne élénkítgetni, hogy az árfolyamot folyamatosan értékelgesse le, hogy ezt azért egy 10 éves periódusban a magyar gazdaságpolitikától láttuk. Tehát ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy egyelőre azért úgy tűnik, hogy nincsenek nagy konfliktusok kódolva ebbe a rendszerbe, de meglátjuk, hogy majd a következő, amikor föláll a kormány, meghirdeti a programot, akkor abban milyen ellentmondások lehetnek esetleg a jegybank mandátumával szemben.
Utolsó kérdésem az elmaradó több tucat előtt. Kell nekünk állampolgároknak mostantól komolyan készülnünk az euró bevezetésre, vagy ez egy szokásos választási kampányi elem volt?
Ugye annyit tudunk, hogy a magyar társadalom azt támogatja az eurót. Az euró bevezetését. Tehát vannak erről felmérések, az euró a közös deviza átvétele, hogyha Csehországot, Romániát és Lengyelországot nézzük, Magyarországon a legmagasabb. Most ugye egy ilyen ígérettel kampányolni, ebből kiindulva sikeresnek tűnhet, és hát úgy tűnik, hogy sikeres is volt, viszont hogyha ezt mégsem sikerül megvalósítani, akkor én úgy gondolom, hogy ez politikai szempontból is elég kedvezőtlen lehet az új kormányzatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan ígéret, amit szerintem érdemes komolyan venni. Az más kérdés, hogy azért az oda vezető út, az én úgy gondolom, hogy nem lesz egyszerű.
De ez egy 3 évre, egy ciklusra szóló ígéret? Meg lehet csinálni? Ennyi idő alatt?
De az előbb sokat beszéltünk a költségvetésről. a költségvetési kiigazítás szükségességéről. Ugye addig is eljutottunk, hogy alapvetően nem valószínű, hogy rettenetesen drasztikus hiánylefaragásra készül a kormányzat, és ebből azért az következik, hogy az euró bevezetése az nem valószínű, hogy 3 év alatt meg fog történni, hanem ez inkább egy 4, 5 vagy 6 éves projekt lehet. Én úgy gondolom, hogy azért a kommunikációból is ugye nincs konkrét céldátum lefektetve, sem az odavezető út, az odavezető pálya nincs egyelőre lefektetve, de azért a kommunikációból szerintem ki lehet következtetni, hogy a kormányzat alapvetően a 2030-as évek első felében, tehát mondjuk 30, 31 vagy 32-ben gondolkodik, tehát az már mindenképpen kilógna a mostani 4 éves politikai ciklusból. Ez valóban jelent egyfajta kockázatot, tehát a politikai ciklusoknak a változása megtörheti ezt az elkötelezettséget. Ez alapvetően én úgy gondolom, hogy benne van a pakliban. Ugyanakkor viszont, hogyha elindul ez a projekt, és jól haladunk ezen az úton, én nem gondolom, hogy egy másik kormánynak érdekében állna ezt az utat megtörni, visszafordítani, főleg, hogy tényleg a felmérésekből, ahogy mondtam, nagyon-nagyon az látszik, hogy ez egy komoly társadalmi igény Magyarországon, hogy euróval fizessünk, hogy legyen egy stabil inflációnak ellenálló devizánk, és hát látszik, hogy azért az elmúlt éveknek a nagy inflációs sokja sok mindenkibe, én úgy gondolom, beégett annyira, hogy ne ragaszkodjon a saját devizához, tehát a saját devizát, a forintunkat ne a függetlenség zálogaként fogja fel.
Portfólió hosszú, egyenes vonalú menetelésre számít euróban?
Éreztem a kétkedést a kérdésben, és olyan szempontból logikus ez a kétkedés, hogy maga az euró bevezetési program meghirdetése már önmagában erőnyt jelent egy gazdaságpolitika számára, a kamatok csökkenésén keresztül, az árfolyam stabilitásán keresztül, ha ez hiteles. Ezt a játékot egyszer már játszottuk, még a baloldali kormányzat volt az, aki mindig 5 évre volt az eurozónától, mert meghirdette a programot, és az égvilágon semmit nem csinált, hogy teljesítse. Tehát ebbe valószínűleg még egyszer nem biztos, hogy érdemes belecsúszni, de volt rá példa, hogy már használtuk az euróbevezetés ürügyét arra, hogy a befektetőket az egyébként nem túl fegyelmezett gazdaságpolitikával szemben türelemre intsék, de ezt nem biztos, hogy sokáig el lehet játszani, és én azt gondolom, hogy pont azért, amit Orsi is mondott, hogy ez egyébként társadalmilag is egy népszerű ügy, ezért... És egyébként a jó gazdaságpolitika útja az egyébként egybeesik az euróbevezetés útjával, a makrostabilitás, a nominális stabilitás útjával. Ezért nem racionális egy gazdaságpolitikának, amelyik elkötelezi magát egy jó gazdaságpolitika irányhoz való visszatéréshez, hogy letérjen az euróbevezetés programjától. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez 2030-ig megteremteni ideális. Ennek vannak különböző intézményi lassító tényezői is. Ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó gazdaságpolitika és egy szerencsés csillagzattal, ami mondjuk azért a mostani világgazdasági környezetet elnézve nem biztos, hogy adott, de egy szerencsés csillagzattal el lehet jutni mondjuk a 2030-as választási kampányig oda, hogy azt lehessen mondani, hogy már nagyon közel vagyunk az euró bevezetéshez.
Legyen az a tét, hogy akarjátok, vagy nem.
Igen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában Nyeste Orsolya, az Erste és Madár István, a portfólió vezető elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.